Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, azonnal kezdek.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A szigorodó fenntarthatósági szempontok mellett egyre inkább elvárják a bérlők az okos megoldásokat, vagy akár mesterséges intelligencia által vezérelt robotok jelenlétét. A Grandom Real Estate ingatlan befektetési igazgatója elmondta, hogy a legnagyobb, jellemzően multinacionális hátterű bérlők 6-7 évente új irodába költöznek, a folyamatosan bővülő és szigorodó fenntarthatósági és céges előírások miatt. Ruzsinszki Tibor szerint ahhoz, hogy az így kiürülő irodaház az egyre erősödő versenyben újra megfelelő áron kiadható legyen, a tulajdonosoknak fel kell újítaniuk. Lakatos László interjúja.
Ugye az ingatlan befektetők, tulajdonosok, ingatlan üzemeltetők a legnagyobb problémája az, hogy lehet még költséghatékonyabban, illetve még inkább a piaci elvárásoknak megfelelően összeállítani a portfóliót, illetve a piacon olyan kínálattal, olyan termékkel, ahogy szokták mondani, megjelenni, amivel a megfelelő árat is el lehet érni, illetve a ház töltöttségét is maximalizálni lehet. Hogyan lehet megfelelni a piaci igényeknek, és hogyan változott ez az igény az elmúlt években?
Több olyan problémával is küzd az ingatlan piac, amely olyan megoldásokat kíván, amelyeket eddig igazából nem alkalmaztunk, és úgynevezett unorthodox megoldások, vagy olyan innovatív megoldások, amelyekkel tudjuk azt a kényelmet, azt a költséghatékonyságot, azt a fenntarthatósági igényeket kiszolgálni, amit a piacon a bérlők részéről megjelennek, bérlők és a felhasználók részéről jelennek meg az igények. Ez elég sok rétű, és Magyarországon is hál' Istennek ezek a megoldások folyamatosan terjednek, sőt egy jó pár területen jelen járunk ezeknek az innovatív megoldásoknak a bevezetésében.
És jobb árat, vagy kedvező piaci pozíciót lehet elérni azzal, hogyha egy irodaház megfelel minden ilyen előírásnak, illetve ennyire keresik már ezt a bérlők?
Hát Magyarországon is az a trend kezd begyűrűzni, ami már Nyugat-Európában évekkel ezelőtt is megjelent, hogy az A-plusz kategóriás irodaházat keresik. A-plusz kategória alatt azt értjük, hogy nagyon hatékony a üzemeltetése, tehát mind energia költségek, mind fenntarthatósági szempontból egy nagyon hatékony házról beszélünk, és olyan kényelmi szolgáltatások vannak az épületben, mint parkolómenedzsment rendszer, a távolról le lehet foglalni már a parkolókat, tárgyalófoglaló rendszer jelenik meg, vagy recepciós robot fogad már minket, ahol nem egy húsvér emberrel társalgunk és szerzünk információt arról, hogy hol található az épületben az adott bérlő vagy személy, akit keresünk, hanem egy robot ott áll előttünk, akinek föltesszük a kérdéseinket, és ő a ma oly sokszor hallott mesterséges intelligencia segítségével megválaszolja ezeket a kérdéseket. Természetesen itt adunk előre információkat, de az információk egy részét azt ő saját maga gyártja, saját maga adja át az érkező vendégnek.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, főleg az, hogy manapság ez elvárás. Vagy hogy szívesebben veszik a bérlők azt, hogyha hozzájuk a vendéget egy robot irányítja, és nem pedig egy kedves hölgy mondjuk a portánál. Ez már tényleg egyfajta elvárás? Vagy itt egyszerűen csak arról van szó, hogy ez költséghatékonyabb, és az az elsődleges szempont?
Mind a kettő egyszerre. Tehát a fiatalabb korosztályt, hogyha valaki meg akarja tartani, és magához akarja egy kicsit láncolni, akkor modern megoldásokra van szükség. Ő már nem egy recepciós hölgyel akarott beszélgetni fél órán keresztül, hanem hatékonyan akár egy mobil applikációval, akár egy helyi robottal tudjon megfelelően kommunikálni, ott megkapja azt az információt 3 másodperc alatt, és megy tovább. Természetesen egy robot kiváltja a munkaerőt is, és a mai munkaerőhiányos piacon, ahol nem tudunk találni angolul jól beszélő recepciós hölgyet, vagy olyan őt, aki megfelelően tudja átadni az információkat, akkor ez egy költséghatékony megoldás, belekerült pár millió forintba egy ilyen robot, és megtérül általában egy éven belül.
Egyébként mennyire általános ez, vagy mennyire megszokott ma már egy irodaházban, hogy robotok fogadják az oda tévedő vendéget?
Jelenleg azért csak 1-2 irodaházban van ilyen jellegű megoldás, azért is, mert ezek a robotok azért még a fejlesztés elején tartanak, de egyéb innovatív megoldások azok már abszolút jellemzőek a házakra, az energia megtakarítás adó energiaszoftverek, vagy az épületi információs applikáció, ahol Facebookon lehet követni az épületek kapcsolatos információkat, de számos más BMS, mint épületautomatikai rendszer, ami szabályozza a teljes háznak a fogyasztását, energiafogyasztását a külső hőmérséklet és a belső igényi elvárások alapján. Tehát nagyon sok olyan megoldás van, ami már teljesen elterjedt, és elvárás főleg egy A+ kategóriás ház esetén.
Mennyire jellemző az most a piacon, hogy akár ott hagyják a házat ennek hiányában a bérlők? Bár tudjuk, hogy azért egy költözés az nagyon sokba kerül.
A multinacionális cégek esetén, ami a magyar irodapiacon legalább egy 20-30%-ot elfoglal, az a jellemző, hogy ők maximum 10 év után tovább válnak egy épületből. Tehát ők mindig a legújabb, legkorszerűbb épületbe szeretnének lakni, mert azt mondják, hogy az ő munkatársaik, az ő ügyfeleik a legjobbat kapják, és ennek megfelelően mindig újabb és újabb irodaépületbe költöznek, amelyeknél pedig már alapelvárás az, hogy meglegyenek ezek a technológiai megoldások. Nemrég volt egy tender a piacon, ahol 53-féle technológiai megoldást tolt föl a bérlő, hogy ő ezt szeretné az adott házba, és hogyha annak megfelel valaki, akkor fog oda költözni.
És akkor mi lesz azokkal az irodahelyiségekkel, amelyeket 6-7 év után elhagynak a multicégek? Ilyen sűrűn kell felújítani ezeket az épületeket?
Hát jelenleg az a furcsa helyzet van a piacon, hogy a 6-7 évvel ezelőtt épített és vagy teljes körűen felújított épületek is már technológiai elavultnak számítanak, tehát most minden piaci szereplő, minden bérbeadó tulajdonos ezeket az épületeket megpróbálja minden szempontból megújítani. Míg előtte egy 10-15 évente volt egy ráncfelvarrása az épületnek, most ez nagyon-nagyon lecsökkent, és 6-7 éves épülete már mindenki azt mondja, hogy nem elég energiahatékony, technológia oldalra nem elég fejlett, ezért kénytelen minden bérbeadó, hogy a versenyt piacon megfelelően tudjon ajánlatokat adni, kénytelen újra hozzányúlni, és ennek a fejlesztéseket beleinvestálni az épületbe, amelyekkel azt gondolta, hogy majd 15 év múlva fog foglalkozni.
És az új fejlesztések azok valóban ennyivel jobbak és előremutatóak? Mert mondjuk mondta itt ezt a 6-7 évet. Én 6-7 évvel ezelőtt többektől számon kértem, hogy miért nem tud a ház már ilyet, meg olyat, meg amolyat, mert akkor már ezek elérhető technológiák voltak, és ők akkor azt mondták, hogy a piacon erre nincs igény. Ehhez képest most meg senki nem hajlandó beleköltözni. Szóval, hogy mennyire lehet előre gondolkodni akkor, amikor valaki egy új fejlesztésbe kezd?
Hát azért 6-7 évvel ezelőtt, ha nézzük mondjuk az energiaszektort, akkor még egy békeidőkről beszéltünk, ahol az árak stabilan álltak már 10 év óta. Mindenki beszélt az energia megtakarításról, mint lehetőségről, meg költség megtakarításról, de azért, amire az volt a felkiáltás, hogy ezért technológiával be tudok neked építeni sok-sok pénzért, és mint a 10 év megtérülési idővel napelemet, vagy olyan hőszivacsot, ami megtalálható a piacon, akkor az volt a válasz, hogy az 10 év az nagyon hosszú megtérülési idő. Jött az energiaválság, jött az energiaáraknak a hihetetlen kilövése, ami 10-szeresére is megnövelte az árakat, és az, ami addig 10 év alatt megtérült, az hirtelen 1-2 év alatt megtérült. A bérlő meg hihetetlen költségnövekedést érzékelt, és abban a pillanatban azt mondta, hogy bármi áron, de én energiát akarok megtakarítani, mert az az energia, amit nem fogyasztok el, az a legjobb mind a környezetnek is egyébként, de hát az én tésztászámnak a legjobban, és akkor indultak el ezek a fejlesztések, és győzelővel mindenki azon házak felé fordult, amelyek a lehetőség szerint az érő karbonlányok felé tették meg azokat a lépéseket, amelyekkel csökkenteni tudták a fogyasztásokat.
A Grandum Real Estate ingatlan befektetési igazgatójával, Ruzsinszky Tiborral Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Újabb 5 éves stratégiát hirdetett meg az Autovallis csoport. 750 milliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos adó, kamatfizetés és amortizáció előtti nyereséget tervez 2028-ra a tőzsdei cég. Ezzel mindkét mutató esetében megduplázhatja tavalyi eredményeit. A már most is 16 országban 24 automárkát képviselő autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató a következő időszakban is évi 2-3 vállalati felvásárlást tervez. Osztalékfizetés azonban legkorábban 2026 után várható. Várakozásaik szerint a következő években egyre nagyobb piaci részesedést szereznek majd Európában a kínai automárkák. Ormosi Gáborral, az Autovalis vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
2028-ig szóló stratégiát hirdettek meg most itt a befektetői napon. Ez mekkora árbevétel és nyereség termelő növekedéssel járhat, hát legalábbis a mostani tudásunk szerint?
Duplázásra teszünk hitet. Azt gondolom, hogy az eddig megalapozott növekedés, ami inkább valahol 40-45%-os éves átlagos növekedés volt az előző 5 évben, ennek a újabb 5 évre való meghirdetése az már túlzott optimizmus lenne, hiszen nagyok lettünk, nyilván a bázis hatás is benne volt az előző időszakban, de az, hogy ezt is még duplázni gondoljuk, merjük, azt viszont pont ez az előző 5 év alapozta meg, hiszen olyan struktúrát tudtunk építeni, olyan piaci jelenlétet tudtunk megteremteni mára, amire építve bátran vállaljuk a további növekedést.
A további növekedés az régiós terjeszkedés lehet, más típusú működés, mint amit eddig ismertünk, mert itt azért rengeteg minden elhangzott, akár az értékesítési szisztémákban, akár a piaci részekben.
Gyakorlatilag az eddigi stratégiánk mentén haladunk tovább. Itt tényleg az a szempont, hogy a piaci jelenlétünket, a diverzifikáltságot erősítsük, és ebben minden irányban, minden dimenzióban szeretnénk továbbfejlődni, hiszen jelentősen nőttünk nemzetközi szerepünket tekintve. Ugye ma már tartósan az árbevételünk többsége Magyarországon kívülről származik sok éve, ebben mindenképpen szeretnénk tovább nőni. Ilyen volt például a mostani csehországi befektetésünk, ugye a BMW kereskedésekbe. Szeretnénk a nagykereskedelem, kiskereskedelem szolgáltatások terén egységesen, tehát az értéklánc összes elemében bővülni, ahol már valamelyik szolgáltatásunkat, tevékenységünk ellen vagyunk, oda tenni a másikat is, és ugyanígy tovább diverzifikálni, illetve a jelenlétünket tovább növelni minden márkánk tekintetében, tehát amit képviselünk már egyik országban, azt szeretnénk máshol is bevezetni, máshol is megjelenni a saját tevékenységünkkel.
Nagyon-nagyon felboríthatja az autós piacot a kínai márkáknak a megjelenése?
Én azt gondolom, hogy figyelemmel kell lenni rá mindenkinek, az európai gyártóknak erre valóban fontos figyelniük, felkészülniük és tenni is ellene, akár az európai szabályozóknak is, de ez egy olyan hatás, ami a normál piaci versenyen belül tartva egyébként a fogyasztóknak előnyös lesz, és mi Autovalis ugye a fogyasztói várakozások, igények kiszolgálására nagyon szívesen tesszük bele a portfóliónkba a kínai gyártók termékeit is.
Itt a BYD-t ismerte meg az elmúlt időszakban a széles nagy közönség, de szó van arról állítok, hogy a GVM is jön Magyarországra, és említett egy nagyon nagy számot, hogy nem is gondolnánk, hogy mennyi kínai márka van, persze Kínán belül. Ez mekkora szám?
Több mint 60 gyártó van csak Kínán belül. Ez nagyjából 160 különböző márkát jelent, hiszen egy gyár is több márkát szegmentálja a saját gyártó modell palettáját. Ez rengeteg, de hát ebből azért a legtöbb az csak belső piacra dolgozik, illetve ha exportál is, az inkább csak India, Dél-Kelet-Ázsia, Ausztráliával bezárulnak, tehát ott azért sokkal erősebb a kínai jelenlét már ma is, de Európában is valóban megjelentek, már most is 1% fölötti részesedés birtokol a kínai tulajdonú gyártói kínálat Európában, és hát ennek a növekedésre minden számítás szerint meg fog történni a jövőben, úgyhogy velük mindenképpen számolni kell, de nem 60-nal, hanem valahol szerintem ilyen 5-10 nagy gyár fog érdemben megkapaszkodni Európában is.
Még akkor is, hogyha lesz mondjuk tengelyakasztás az Európai Bizottsággal?
Biztos, hogy ez egy hullámzó és egy politikai, geopolitikai felhangoktól nem mentes viszonyrendszer lesz, de ugye nagyon jól tudjuk, globalizáció az mindig két oldalú függőséget jelent, tehát két oldalú hatása van minden egyes lépésnek is. Azt gondolom, hogy az európai gyártók fönnmaradásához a kínai piac legalább annyira elengedhetetlen, mint az európai piacnak a megőrzése, úgyhogy itt valószínűleg nagy bölcsességre lesz szükség az EU szabályozóinak ahhoz, hogy hosszú távon jól jön ki belőle az EU.
Csak kínai autógyárakkal való együttműködésben gondolkodik az Autovalis, vagy lehet meglepetés is a következő hónapokban más dél-kelet-ázsiai gyártóktól, bár megmondom őszintén, én egyet sem tudnék felsorolni, indiait, vagy vietnámit, vagy bármilyen más autógyárat, amelyek esetleg már léteznek.
Hát igen, ugye a kínaiakat sem nagyon tudtuk felsorolni 5 évvel ezelőtt laikusként akár, de hogy a azért vannak, tehát Vietnámban, nyilván Dél-Koreában hagyományosan már, de hát az is Dél-Kelet-Ázsiához tartozik. Ez kiegészül Kínával, egyébként valóban Indiával is, bármikor ott is meglepődhetünk egy-egy feltörekvő gyártónak a sikerein, úgyhogy mindenképpen nyitott szemmel kell járni.
Milyen tervek vannak még abban az értelemben, hogy megjelenhetnek-e más tőkepiacokon? Itt azért a régiós országokat tekintve leginkább Lengyelországot említette, amely nagyon nagy piaccá vált az elmúlt időszakban, és úgy gondolná az ember, hogy akár indokolt is lehet az oda való belépés még az autóval is számára is.
Így van, ezen gondolkodunk, és elemezzük a lehetőségeket, ennek a következményeit. Nyilván, hogyha egy adott piacon, akár Lengyelországban érdemi piaci részesedést tudunk elérni, akkor annak a finanszírozásához, vagy annak akár a megtámogatásához tőkebevonás oldalról az ottani piaci jelenlét az felmerül, de általában is igaz már ma is, hogy a helyi finanszírozással, banki vagy kötvényfinanszírozással gondolkodunk egy-egy külföldi belépésnél. Ez csak kiegészítheti azt, hogyha tőkepiacon is megjelenünk.
Tehát akkor varsai tőzsdei jelenlétben még nem gondolkodnak erősen.
Ebben a stratégiai tervben nincs ennek határozott időpontja.
Nagyon sok típusú üzletága van az autóvalésznek, és az egyik legújabb az az autó megosztó jellegű cég, a Vigónak a működtetése. Itt nem várható Magyarországon ön szerint nagyobb piaci bővülés, tehát mondjuk, hogy ne csak Budapesten, vagy néhány kisebb régiós településen legyen lehetőség ennek a használatára, mert úgy értem, hogy autók felvételére és azok lerakására, hanem mondjuk vidéki nagyvárosokban, és egyszerűen még nem annyira érett a piac, hogy akár önök, akár más szereplők ott megjelenjenek?
Ezen gondolkodunk, és maga az autó megosztó tevékenység az nagyon szabályozó, függő parkolási rendszer, behajtási tilalmak, vagy éppen díjak alapvetően meghatározzák a sikerességét, így ezt látjuk azonban a nyugat-európai városokban, ahol ezek akár sikeresen, akár sikertelenül működnek, ezekből ezek a következtetések levonhatók. Így alkalmas, mintha egy vidéki városban a városvezetés ezt fontosnak tartja és támogatást tud mögé állítani, akkor mi biztos, hogy az első között szeretnénk részt venni benne. Hiszünk benne továbbra is, hogy a mobilitási szolgáltatások terjedése a jövőben is tovább fog növekedni. Mi a Vigo márkának az építésében gondolkodunk, ennek további lépéseit keressük, folyamatosan figyeljük, reméljük, hogy sikeresen.
Visszatérő kérdés volt még a befektetők részéről, hogy mikor a várható osztalékfizetés. Ez a következő 5 évnek része.
Úgy gondoljuk, hogy az a konszolidációs periódus, aminek mi aktív alakítói, kihasználói vagyunk, voltunk az elmúlt 5 évben, az még tart. Nyilván, ameddig ez a növekedés megalapozott és részvényes értéket teremt, addig az osztalékfizetésnek továbbra is ez ellene hat. Miért fizessük ki az osztalékot, ha jobban el tudjuk költeni a saját tevékenységünk növekedésére, hiszen ezért helyezték a bizalmat belénk a befektetők, akik ugye részt vettek akár a tőzsdei kibocsátásban, akár egy zárt körültők emelésben. Ennek megfelelően, amíg tart ez a növekedési szakasz, addig nem teszünk javaslatot osztalékfizetésre, de 2026 után mi a saját mai tudásunk szerint arra számítunk, hogy lassulni fog ez a konszolidáció, addigra piac egy kicsit rendeződik, ez a nagy hullám, akár kínai gyártóknak a jelenléte addigra megszilárdul annyira, hogy még szelektívebbé kelljen tenni a növekedési szándékainkat, és ez viszont azzal, hogy közben addigra olyan stabil és kiegyensúlyozott cashflow termelő képességű csoportot alakítunk ki, ami felé eddig az 5 évben nagyon sikeresen haladtunk, az lehetővé teszi azt, hogy onnantól már osztali fizetésben is gondolkodjunk, illetve erre tegyünk javaslatot alkalmasint.
Ormosi Gáborral, az Autovalis vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Letették az alapkövét annak az űrtechnológiai gyártóközpontnak, amelyet a 4IG és a Remred épít Magyarországon. A Remred társalapítója és a 4IG Space and Technology ZRT vezérigazgatója azt mondta, a Remtech névre keresztelt üzemegység az elérhető legmodernebb technikával és legszigorúbb nemzetközi űripari szabványoknak megfelelően működik majd. Méreteiben is nagyszabású beruházásról van szó. A 4000 négyzetméteres technológiai központban 1500 négyzetméternyi speciális laboratóriumot hoznak létre. Dr. Sárhegyi István szerint az új központ nemzetközi szinten is egyedi, és vélhetően erre a NASA is felfigyel majd. A Martonvásári alapkőletétel helyszínén Berla Attila kérdezte a részletekről Dr. Sárhegyi Istvánt.
Megtörtént a Remtech alapkövének letétele Martonvásáron, de talán kezdjük azzal, hogy mi is fog épülni itt valójában Remtech név alatt.
Remtech név alatt itt egy műhold és egyedi űreszközöket gyártó, összeszerelő, integráló és tesztelő üzem technológiai központ fog épülni 4000 négyzetméteren, 1500 négyzetméter tiszta térrel, és igazából a régióban egyedi tesztfacilitásokkal és teszteszközökkel.
Mekkora lépés ez egyébként ez az új csarnok így a cég életében? Mit várnak ettől?
egy rendkívül nagy lépés, ezért is örülünk annak, hogy most, mint Remred, mondom, hogy a 4IG nagybefektetőként, stratégiai nagybefektetőként megjelent, hiszen ez biztosítja azt, hogy hosszú távon is stabilan tudunk tovább növekedni. Ugye pár év leforgása alatt 100 fős mérnökséggel és menedzsmenttel rendelkező cégről beszélünk, 50 év űrkutatási know-how-ját hasznosítja az űriparban, a legnagyobb űripari projektekben részt veszünk mind az Európai űrügynökséggel, mind a NASA-val közösen, de ez egy nagyon fontos ugrás, hogy meg lesz most már az a facilitás, az az infrastruktúra, ami arra tesz minket alkalmassá, hogy exportképesek legyünk, illetve műholdakat 400 kg-os eszközméretig tudjunk gyártani és tesztelni.
Hogyan látják egyébként ezt a befektetést munkavállalói szempontból? Mennyi munkahelyet teremthetnek ezzel a beruházással?
Ja, a 100 fős mérnökségünk és menedzsmentünk mellé előre láthatóan legalább 85 legmagasabb hozzáadott értékkel rendelkező mérnöki technikusi munkahelyet fogunk teremteni. Tehát ez tényleg a legmagasabb hozzáadott értékkel rendelkező K plusz E fejlesztő mérnökökre lesz szükségünk.
Korábban beszélt már itt pár paraméterről így a csarnok kapcsán, viszont hogyan fog felépülni akár a belső tere? Láthatunk itt komolyabb laboratóriumokat is?
Abszolút, igazából maga a 4000 négyzetméterből, ahogy említettem, 1500 négyzetméter az laboratórium lesz. Tehát ezt mint a science fictionbe elképzeltük, fehér ruhába, fehér terekbe a mérnökök és a technikusok fognak járkálni, és reményeink szerint űripari eszközöket, illetve műholdakat szerelni, gyártani és tesztelni. Tehát itt igazából a régióban, sőt mondhatjuk, hogy Európában is nagyon egyedi laboratóriumokat, eszközöket fogunk látni.
Mikor fog egyébként elkészülni a Remtek? Milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban?
Terveink szerint 2 év múlva, tehát 2026 Q2 végére állhat föl a csarnok, illetve léphet üzemmódba a technológiai központ, és onnantól kezdve igazából már képes ezeket a tevékenységeit elkezdeni, amikről beszéltünk.
Ugye most itt vagyunk Martonvásáron, van valami kifejezett oka, hogy miért ide tervezték ezt a központot megépíteni?
Alapvetően a fő szempontrendszer a logisztika volt, ugyanis Martonvásár logisztikai szempontból rendkívül jó helyen van, hiszen vasút van, illetve az autópálya, az M7-es autópálya is itt van, így nagyon könnyen elérhető a számunkra központi Ferihegyi reptér, ami igazából azt biztosítja, hogy mi a globális értékláncba be tudjunk kapcsolódni, illetve az is fontos szempont volt, hogy a jelenlegi egyébként budapesti központú mérnökségünk és csapatunk az egyébként gyorsan és könnyen el tudjon jutni majd Martonvására, vagy az adott helyszíne, ahol a Remtek épül.
Mekkora szüksége volt erre a magyar űriparnak, hogy egy ilyen központ meg tudjon épülni?
Azt tudom mondani, hogy nem csak Magyarországnak, hanem igazából a régiónak is szüksége volt, hiszen ahogy mondtam, ez a régióban egyedi. Azt látjuk, hogy a globális űrpiac az kereslet orientált, tehát nagyobb a kereslet a kis műholdakra, mint amekkora kapacitás van ma Európában, vagy akár Amerikában. Ezért ez a régiónak egy abszolút alap és nulladik lépése ahhoz, hogy bekapcsolódjon ebbe a rendkívül fejlődő piacba.
Nemzetközi szinten egyébként mekkora szónak számít ez az új csarnok? Erre akár a NASA is felkaphatja a fejét?
Abszolút, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy ez a régióban abszolút egyedi, Európában is azt mondjuk, hogy szinte egyedi, hiszen ilyen célzottan erre az eszközméretre, ilyen moduláris és energiahatékony gyár még nem épült, hiszen a régi nagyok, ők még a nagy facilitásaikat használják, ezért ez egy nagyon költséghatékony gyár lesz, hogyha úgy nézzük, és ez tesz minket versenyképessé hozzájuk képest, tehát ennek igazából a híre abszolút elérheti a NASA-nak vagy az amerikai űrpiacnak is az inger küszöbét.
A Remred társalapítóját és a 4IG Space and Technology ZRT vezérigazgatóját, dr. Sárhegyi Istvánt Berla Attila kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk a következő állomással.